Kedves hallgatom! Felolvassuk a második korintusi levél 9. részének 7. versét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozó szereti az Isten. Ahogyan érzi az ember a szívében, úgy adakozzék. De emellett az is igaz, hogy ne kedvetlenül vagy kényszerűségből adakozzunk. Isten nem fogadja el a kedvetlenségből történt adakozást. Mit jelent ez? Isten nem akar egy fillért sem tőlünk, amit inkább megtartanánk magunknak. Talán azt mondod erre: én tisztséget viselek a gyülekezetben, és felelősségemhez tartozik az adakozás. Vagy tagja vagyok annak a gyülekezetnek, és felelősnek érzem magam az adásért. Igaz, a gyülekezet mondhatja ezt neked. Mint lelkipásztor, ezt mondtam a tagoknak: ez a ti gyülekezetetek, és támogatnotok kell. De Isten nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ha kényszerűségből akarsz adni, akkor ő nem fogadja el. Nem csak, hogy nem akarja azt Isten, de azt hiszem, Isten fel sem használja az ilyen adományt. Isten nem akarja a kényszerűségből való adakozást, de azt sem, hogy szükségből adakozzunk. Addig ne adjunk semmit, amíg nem készségesen és örömmel adjuk. Egyesek ezt mondják: sokkal jobb adnom, mert mindenki más ad, és rosszul nézne ki, ha én semmit nem adnék. Ez a szükségszerűségből való adakozás. Isten nem akarja az ilyen adományokat sem. A jókedvű adakozó szereti az Isten. Ennek az Isten tisztelet legörvendetesebb részének kell lennie. Sok gyülekezetben voltam már, ahol az adományok összegyűjtésekor a gyülekezet felállt és énekelt: dicsőség Istennek, akitől minden áldás árad. Azt hiszem, ez csodálatos. Ennél csak az lehetne még jobb, ha először énekelnének. Ez az örvendetes adakozás hangulatába helyezné őket. Ki tudnának nyúlni pénztárcájuk után, amint fölálltak? Isten szereti a jókedvű adakozót. Ha nem adhatsz jókedvűen, Isten nem akarja adományodat. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 2. Korintusi levél, 9. rész, 8. vers. Sohasem ismertem senkit, aki elszegényedett volna amiatt, hogy az Úr munkájára adakozott. Lehet, hogy vannak ilyenek, de még sohasem találkoztam velük szolgálatom ideje alatt. Azt hiszem, hogy Isten megáld téged. Nem gondolom, hogy ő mindig anyagi áldásokkal áldja meg a hívőt. Nagyon sokan úgy vélik, hogy számon kérhetik Istent az anyagi áldások ígéretéért. Nem hiszem, hogy ez így működik. Ő igenis megígéri nekünk az összes lelki áldást a mennyekben, a Krisztusban. Amint megvan írva: bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. 2. Korintusi levél, 9. rész, 9. és 10. vers. Ez idézet a 112. Zsoltárból. Ott ezt olvassuk: bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. 112. Zsoltár, 9. vers. Azoknak adunk, akiknek kevés áldás jutott az életből. Úgy vélem, hogy a gyülekezetben gondoskodnunk kell a szükségben levőkről. olyan sok lehetőség nyílik az embereken való segítésre. Sok keresztény megkapta a vendégszeretet ajándékát, és ez valóban ajándék. Megnyitják otthonukat mások előtt, és az emberek tényleg otthonosan érzik magukat náluk. Gyakran elvisznek embereket a gyülekezetbe, hogy hallgassák meg az evangélium üzenetét, és aztán meghívják otthonukba vacsorára. Ez csodálatos módja a bizonyságtételnek. Így el lehet érni a magányosokat és a társtalanokat. Pál apostol annak a fölművesnek a képét hozza elő, aki nem törődik azzal, hogy zsákszámra kell vetnie a magot, mert úgy hiszi, hogy bőséges lesz az aratása. Isten sokasítja meg a fölműves magvát. Isten sokszorosít meg mindent, amit érte teszünk. Ezért ne féljünk adni az Úr munkájára. Egyszer átéltem, amikor arra kellett bátorítanom egy fiatalembert, hogy ne adjon. Nem régen tért meg, és ténylegesen olyan sokat adott, hogy nem maradt elegendő a családjának. A Biblia azt mondja, hogy rosszabbak vagyunk a hitetlennél is, ha nem törődünk saját családunkkal. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 8. vers. Kimutattam ezt előtte, és megmondtam neki, hogy el kell látni a családjának szükségleteit is, és azután adakozzék bőkezűen az Úrnak. Isten nem akarja, hogy szélsőségesek legyünk ebben a kérdésben az adakozás területén. Legyen minden egyensúlyban. Szükségünk van a jó, egészséges, józan észre az ítélethozatalban. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. 2. Korintusi levél, 9. rész, 13. vers. Egyszer látogatást tettem Venezuelában egy misszionáriusnál, aki beszélt egy családról. A misszionárius ezt mondta: milyen bőkezűek voltak hozzám, hálás vagyok értük Istennek. Pál éppen ezt mondta a macedóniaiakról. A venezuelai misszionáriusok hálát adtak Istennek egy amerikai családért. Van-e valaki, aki hálát ad érted is bőkezűséged alapján? És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. 2. Korintusi levél, 9. rész, 14. vers. Az adakozás kegyelem. Nem parancsolja az Úr, hogy a tizedet adjuk. Nem a törvény szerint adakozunk, hanem kegyelem szerint. Isten kér minket, hogy kegyelme szerint adakozzunk a körülményeinkhez mérten. Egyes keresztényeknek többet kell adniuk a tizednél. Más keresztények nem képesek sokat adni. Úgy kell adakoznunk, ahogy képesek vagyunk rá. Pál az egész adakozási témát összefoglalja a következő mondással. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. 2. Korintusi levél, 9. rész, 15. vers. Tekintet nélkül arra, hogy mennyit adunk, nem adakozhatunk úgy, mint Isten. Ő kimondhatatlan ajándékot adott. Senki sem közelítheti meg Istent, aki az ő fiát adta, hogy meghalljon. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatig. Visszatérünk ahhoz a mondathoz, ami a 2. Korintusi levél 8. részének 9. versében található. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jól lehet gazdag volt, elhagyta a mennyet, minden dicsőséget, lejött, mint misszionárius e földre. nem csak azért jött, hogy itt éljen, hanem azért is, hogy meghaljon értünk. Meghalt a kereszten. Eljött, hogy brutálisan megöljék, hogy neked és nekem örök életem legyen. Feláldozta magát bűneinkért. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az előtte levő öröm helyett választotta a halált. Barátom, ő csodálatos, dicsőséges megváltó. Soha se vonjuk le őt alacsony szintre. Ő a ragyogó és fényes hajnalcsillag. Ő Isten fia, aki megváltott minket. Ő kimondhatatlan ajándék neked és nekem. Ő az adakozás csúcsa. Ezt senki sem képes túlszárnyalni. Most érkezünk a levél utolsó, nagyobb szakaszához, amit Pál apostol elhívásának nevezhetnénk. Az első szakasz a keresztény életről szólt, a második a keresztény adakozásról, és ez a keresztény vigyázatról szól. Radikális változást látunk, amikor Pál kezdett írni a korintusiaknak a keresztény adakozásról. Most egy teljesen új szakaszhoz érkezünk, és ez radikális változást jelez a hangnemben és a stílusban. Sok kritikus azt feltételezte, hogy ez egy harmadik levélnek a kezdete. Őszintén szólva, nem tudom elfogadni ezt az elméletet. A hangnemben való változás könnyen megmagyarázható más alapon is. Amint már láttuk, a korintusi gyülekezet megoszlott gyülekezet volt. Pál ezt mondta nekik első levelében. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Első korintusi levél, első rész, 11. vers. A gyülekezet többsége elismerte Pál tekintélyét. Volt egy kisebbség Pállal szemben, amely elutasította Pál tekintélyét. Úgy tűnt, hogy az első 9 fejezetben a többséget szólítja meg. A 10., 11. és 12. fejezetben a kisebbségnek ír. Ez olyan változás, mint amikor a napfényről bemegyünk a sötétségbe. Ebben a szakaszban azt találjuk, hogy Pál kitárja szeretettel teljes szívét, misszionárius szívét, mint a korintusiak társa. Úgy találkozunk vele, ahogy sohasem láttuk ezelőtt ebben a szakaszban, mert gyakorlatilag védelmezi apostolságát. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Második korintusi levél, 10. rész, 1. vers. Emlékszünk rá, hogy Pál nagyon szigorú, helyreigazító levelet írt nekik. A kisebbség súlyosan bírálta, és azt mondták, hogy Pál szigorúan ír, de amikor köztük van, akkor semmit mondó. Pál így kérleli őket. Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket. Pál sátorkészítőként ment Korintusba. Senki sem vádolhatta azzal, hogy nem akar dolgozni. Minden nap dolgozott a piacon. Izzadt, és a keze elpiszkolódott. Ott dolgozott, és közben beszélgetett a mellette elhaladó emberekkel. Most a korintusiak ezt mondják róla. Ő nem is apostol. Nézzetek rá! Sátorkészítő. Olyan átlagember, mint mi. Barátom, ő valóban átlagember volt, de történetesen apostol is volt. Pál úgy nézett ki, mint bárki más. Valójában egyesek lenézték, mert két kezével dolgozott. Amikor azt mondja, hogy Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket, akkor azt mondja, hogy ő éppen olyan, mint az Úr, amikor ezen a földön élt. így szól. Aki jelenlétetekben vagyok, az vagyok valójában. Nem lehetett rajta látni semmi különöset. Nem emelkedett ki. Átlagember, sátorkészítő volt. Ezért a korintusiak hajlamosak voltak ezt mondani róla. Amikor köztünk van, akkor alázatos. De amikor ír, akkor erélyes és tekintéllyel ír. Mit gondol magáról? Pál ír Krisztus szelídségéről és gyöngétségéről. Urunk nem emelte föl hangját, hogy önmagát védelmezze. Urunk nem lepte meg az embereket személyes megjelenésével, és nem nézett ki másként, mint valami művész. Nem volt glória a feje körül. Szelíd és alázatos volt, és ennek kell jellemeznie követőit is. Ez a hívők föltűnő jelzése. Ezért Pál ezt írja nekik. Ne csapjon be titeket a külső. Pálnak apostoli tekintélye és felhatalmazása volt. Pál isteni küldetést hajtott végre. Hatalommal szólt. Tudatában volt természet fölötti hatalmának, és gyakorolta természet fölötti hatalmát. Pál sürgeti őket, hogy ne késztessék hatalmának gyakorlására. Megint szelídséggel és gyöngétséggel akar közéjük menni. Sürgeti őket, hogy ne csupán test szerint gondolkozzanak. Nem gondolom, hogy az evangélium hirdetőjének ma különös öltönyt kell viselnie, vagy hogy kemény gallérral kell bizonyítania, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgálja. Azt hiszem, hogy ezt az életével és azzal a ténnyel tudja bizonyítani, hogy Isten igéjét hirdeti. Ugyanezt a tendenciát találjuk az emberek között, ami a korintusiakat jellemezte. Lebecsülték azt az embert, aki tanította Isten igéjét. Az ördög nagyon ravasz ezen a téren. Most az ördög nemigen támadja Isten igéjét. Felerősödött az érdeklődés Isten igéje iránt emberek tömegei között. Ezért mit csinál az ördög? Támadja Isten emberének a hírnevét, aki prédikálja Isten igéjét. Ezáltal okoz károkat. Próbálja hitelképtelenné tenni az ige hirdetőt. Éppen ez történt Pál esetében is. Ismerek egy gyülekezetet, ahol a lelkipásztor Isten igéjét hirdette. Egyesek egyáltalán nem szerették, és amikor távozott a gyülekezetből, próbálták keresztre feszíteni. Mégis azt mondanák neked, hogy hittek Isten igéjében, és mindnyájan nagy bibliákat cipeltek a hónuk alatt. Valójában nem hittek Isten igéjében. Nem is tudták, hogy mi van benne. Ha egy lelkipásztor hirdeti Isten igéjét, és nem hízeleg egy ilyen csoportnak, hidd el nekem, hogy bajba keveredik. Ez az ördög módszere. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Második Korintusi levél, 10. rész, 2. vers. Pál azt mondja nekik, hogy nem kell azt gondolniuk róla, hogy test szerint jár köztük, mert sátorkészítő, és a keze beszennyeződik, és megizzad munka közben. Ezen az alapon lebecsülték apostolságát. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Második Korintusi levél, 10. rész, 3. vers. A testre vonatkozó görög szó a szárx, és ezt háromféle módon használták. Leírhatja a testet, a fizikai testünket, a csonton levő húst. Beszélhet a gyengeségről, ami a pszichológiai részt írja le, és jelentheti a romlott természetet, ami jellemez minket. Ez lelki értelmezés. Ezért ez a szó használható fizikai, pszichológiai és lelki értelemben. Pál mindhárom értelmét alkalmazza a szónak, de leggyakrabban az ősi, ádámi, bukott természetet írja le vele. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római levél, 7. rész, 18. vers. Utal a romlott természetre, és lelki értelemben használja a test szót. Amikor azt mondja, hogy mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, akkor a test szócskát pszichológiai értelemben alkalmazza. Pál azt mondja, hogy testben, gyengeségben járt kelt köztük. Nem gondolom, hogy Pál nagy testi erővel érkezett Korintusba. A háború lelki hadviselés. Az Efézusi levélben írta. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézusi levél, 6. rész, 12. vers. Pál nem átlagemberként érkezett oda, aki a természeti alapelvek szerint élt. Pál nem kampányozni ment Korintusba. Nem használta a hirdetések és emberi erőfeszítések módszereit. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk olykor nem kell ezeket alkalmaznunk. Csak elmondom, hogy Pál nem használt ilyen módszereket. Nem azért ment Korintusba, hogy feltakarítsa a várost. Nem a keresztények meghívására ment oda, hogy vezessen evangelizációs hadjáratot. Pál az első korintusi levél második részének második versében ezt írta. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint a megfeszítetről. Pálnak csodálatos látása volt az egész csatamezőről. A menny győzelmét és a pokol vereségét látta. Lelki hadviselést folytatott, amihez lelki fegyverekre volt szüksége. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy én is harcosod lehetek. Add kezembe a lélek fegyvereit, hogy ellenálljak a gonosz minden támadásának, és veled együtt győzzek, és a diadalmas hadsereghez tartozzam. Amen.